Osztomazést.
Széke Ervin hírmagyarázó műsora. Aki kérdez, Forró László. Aki pedig válaszol, a minden kérdésben illetékes elvtárs, Széke Ervin. Elhunyt Mihály király, ezzel egy korszak zárult le. Ő volt az utolsó uralkodó államférfi, aki még a második világháborút megérte.
Igen, hát egy mindenképpen emblematikus figurája volt a román történelemnek, ugyanakkor egy elég szomorú sorsú történelmi személyiség, akinek hát nem adatott meg, hogy hosszú ideig uralkodjon, és hát eléggé hányatott sorsa volt. Ugye 5 éves korában került a trónra, amikor még nem sokat értett abból, hogy mit jelent ez a méltóság, nem is ő kormányozta az országot értelemszerűen. Majd később a bátyja, II. Károly, aki egyébként minden szempontból alkalmatlan volt az uralkodói tisztségre, vette át egy bizonyos ideig az ország irányítását, majd 19 éves korában, amikor II. Károly immár másodszor lemondott a trónról, és véglegesen, akkor került abba a helyzetbe, hogy a második világháború borzalmai között kellett uralkodnia, és hát ugyanakkor ő hozta meg azt a döntést, vagy legalábbis ő vállalta el azt a döntést. Én magam őszintén kételkedem abban, hogy ő döntötte volna el a Romániának az átállását a szövetségesek oldalára. Valószínűleg ez egy politikai döntés volt, amit a király elvállalt, de hát valószínűleg nem ő volt, vagy legalábbis nem egyedül döntött ebben a kérdésben. Minden esetre összekapcsolódik a nevével, és ez egy igen vitatott szerepe volt. Majd később lemondásra kényszerítették. A politikai okok miatt az európai királyi házak sem vállaltak szolidaritást vele, még az esküvőjét is Athénban kellett megtartania, mert a választottjának, a hercegnőnek a családja kitagadta, és Dániában, ahová való volt, Anna Bourbon, nem tarthatták meg az esküvőt. Úgyhogy utána polgári életet élt, még akkor is, hogyha egyes koronák fők később a politikai helyzet enyhültével, hát bizonyos szolidaritást mutattak vele szemben. 1990 után sem volt túlságosan szerencsés. Első visszatérése Romániába, azt is mondhatnánk, hogy kudarcos volt, hiszen visszafordította az akkori hatalom. 2 évvel később már tömegek fogadták Bukarestben, de azt hiszem, hogy ennek az volt az ára, hogy végül is lemondott a trónról, és ezzel nem mondott le a vagyonáról, de ezzel tulajdonképpen a politikai szerepe megszűnt. És egy ilyen, hát hogy úgy mondjam, tiszteletbeli királya volt az országnak. Ő méltósággal viselte ezt a tisztséget. Úgy tűnik viszont, hogy ezzel be is fejeződött tulajdonképpen a román királyság, hiszen egyrészt ugye nincsenek olyan helyzetben, nem valószínű az, hogy az alkotmány módosulni fog, és vissza helyreálljon a királyság. Másrészt pedig hát nincs is a királyi házban egy olyan formátumú személy, aki hát örökölhetné Mihály királynak a kvalitásait. Úgyhogy egy szomorú történet, de hát ez a történet nem Mihály királyról szól, vagy nem csak Mihály királyról szól, hanem arról az évszázadról is, amit magunk mögött hagytunk, és ami hát a monarchiáknak a szétesésével zárult, vagy amire ez jellemző. Ott, ahol megmaradtak Európában a monarchiák, ott is tulajdonképpen csak szimbolikus a szerepük, és hát inkább hagyománytiszteletből maradtak meg, de politikai befolyásuk már nincs az eseményekre. Lehet, hogy ez jól van így, mondom, ugyanakkor valóban sajnálatos Mihály király egész karrierjét nézve az, hogy hát áldozata volt ezeknek az időknek.
Mostanában ugye így gondolkoztam, hogy királyság, meg köztársaság, meg mindenféle. Hát a halálhírt megelőzően az volt a legfelkapottabb téma itthon, hogy van egy párhuzamos állam. Van, vagy nincs? Mi a véleményed?
Igen, hát erről sok szó esik. A politológusok szerint van párhuzamos állam. Pontosabban mély államnak nevezik, a deep state az bevonult a politológiai szakirodalomba. Tulajdonképpen azt jelenti, hogy a valódi döntéseket nem a legitim testületek hozzák meg, a parlament, a kormány, hanem ezek csak olyan kiakadt intézmények, és mögöttük okkult erők, vagy pedig hát más intézményeknek a tagjai döntenek. A párhuzamos állam kifejezés nekem nem nagyon tetszik, megmondom őszintén, hiszen túlzónak tartom. Ugyanis hát azt ugye lehet feltételezni, sőt erre vannak bizonyítékok is, hogy bizonyos döntéseket máshol hoznak meg, mint a parlamentben, de hogy egy teljes állam a maga struktúrájával, a parlamenttel, kormánnyal, elnökkel, stb. Létezne, ezt én valóban túlzásnak tartom. Inkább egyfajta ilyen para államhatalmi rendszerről van szó, és hát erre ezt most már nem én mondom, vagy nem a politikai elemzők mondják, hanem olyan emberek, akik maguk is tagjai, részesei voltak ennek az úgynevezett párhuzamos államnak, vagy para államhatalmi rendszernek, amelyben, mint például Daniel Dragomir volt hírszerző ezredes, vagy Elena Udre, aki maga is részese volt, tagja volt ezeknek, olyan vallomások láttak napvilágot az elmúlt időszakban, hogy bírókat kihívtak a tárgyalásról, és a titkosszolgálati tiszt megmondta neki, hogy mi legyen az ítélet, ami aztán az is lett, mert a bíró maga is tudta azt, hogyha nem az lesz az ítélet, akkor esetleg ő maga is a vádlottak padjára kerülhet. És hát ugye vannak példák a jelenlegi politikai életben erre, hogy egyebet nem mondjak, a szociáldemokrata pártnak szinte minden elnöke ellen valamiféle bűnvádi eljárás indult, Adrián Nesterszét el is ítélték, Giannát nem ítélték el, de hát ugye ő is a látókörébe került az igazságügyi szerveknek. Aztán Viktor Pontáról ugye tudjuk, hogy vádat emeltek ellene, amikor aztán átállt a jogállam oldalára, akkor ejtették ellene ezeket a vádakat, és hát látjuk, hogy Liviu Dragnea ellen egyre inkább szaporodnak a bűnvádi eljárások, tehát nem lehet ez véletlen, hogy a legnagyobb párt valamennyi elnöke úgymond köztörvényes bűnöző. Másfelől viszont azért tartom én ezt sajnálatosnak, mert megrendíti az állampolgároknak a bizalmát az igazságszolgáltatásban, és a korrupció ellenes harcban, mert ugye attól függetlenül korrupció mégiscsak létezik, és látjuk valamennyien, hogy milyen pannamákra derülnek fények. Viszont minden ilyen esetben akkor felvetődik a kérdés, hogy ez valóban Panama, vagy pedig hát valamilyen politikai bosszú vagy politikai manőver. Tehát én azt hiszem, hogy az igazságügyi törvények módosításának, hogyha van valami értelme, akkor éppen ez kellene, hogy legyen, hogy lehetőleg ezeket a megnyilvánulásokat kiszűrje. Ugyanakkor pedig a parlamenti vizsgálóbizottságnak, a titkosszolgálatot felügyelő vizsgálóbizottságnak lenne a tiszte az, hogy ne felgöngyölítse ezeket az ügyeket, ha vannak ilyen ügyek, de hát nagyon úgy néz ki, hogy vannak. És hát
ez csak nálunk Romániára jellemző, vagy máshol is van, mert itt ugye mondod, hogy az igazság szolgáltatásban megrendül a bizalma az embereknek, de már megrendült a parlamentben is, akkor hova vezet ez? Teljesen szétesik az állam?
Hát reméljük, hogy nem, de mindenképpen Egyébként máshol is vannak hasonló jelenségek, lehet, hogy nem éppen ilyen mértékben, de hát hogyha mondjuk keletre vetjük a vigyázó tekintetünket, akkor látjuk azt, hogy Oroszországban ez már szinte rendszerré vált ez a... Sőt, ott már az alternatív állam lett az igazi állam, úgyhogy ott bár ilyen gond sincsen. Folytathatnánk Fehér Oroszországgal, Ukrajnával, tehát azért vannak erre példák, sőt, hát ha a lengyel igazságügyi törvényt nézzük, amelyet éppen nemrég fogadtak el az Európai Unió tiltakozása ellenére, akkor hát ott is felvetődik a gyanúja legalábbis annak, hogy egyfajta párhuzamos állam működik, vagy fog működni. Tehát van ilyen. Ugyanakkor pedig én azt hiszem, hogy az állami intézményeknek a bizalomvesztése, és itt nem csak az igazságszolgáltatásra, hanem a parlamentre is gondolok, sőt a kormányra is, az hát aggasztó, de ugyanakkor egy általános jelenség. Nem csak Romániában elégedetlenek az emberek a parlamenti képviselőkkel, szenátorokkal, és a kormánnyal úgy általában, de hát úgy látszik, hogy ők sincsenek könnyű helyzetben, mert nehéz mindenkinek megfelelni. Ilyen körülmények között viszont mondom, feltétlenül szükséges lenne, hogy előbb-utóbb tiszta víz kerüljön a pohárba, és hát felszámolják ezeket az alternatív hatalmi gócpontokat. Én itt elsősorban a hírszerző szolgálatra és a korrupció ellenes ügyészségre gondolok, amely két intézménynek az összefonódása ugye már intézményessé vált egy adott pillanatban, és csak a közelmúltban bontották fel ezt a megegyezést.
Hogy a 40 évvel ezelőtt is voltak nehéz idők, de a Kondratyev féle ciklusokkal sohasem törődtek ők, mert az erősek mindig úgy érzik, hogy csalhatatlanok. Édesapám, csak azt ne mondd, hogy ezek ugyanazok. Mikor az entrópia emelkedik és mindent felkavar, a szolgálatok beindulnak, hogy ne legyen túl nagy a zaj, s kitüntetett szerephez jutnak megint a s***nyalók. Édesapám, csak azt nem mond, hogy ezek ugyanazok. Így szép lehetsz, de okos nem, mert kötelező a hit, és ellenség lesz mindenki, aki kételkedik. És erkölcsről kapolnak álszent köpenyek forgatók. Édesapám, csak azt nem mond, hogy ezek ugyanazok. Memóriákból az egyéni tapasztalat, és átírja a központból kiküldött új adat, s jönnek a minden rendszerhez alkalmazkodók. Édesapám, csak azt nem mond, hogy ezek ugyanazok, hogy a mindig újra kezdődik a bárvány körül a tánc, megint befonja életünk egy láthatatlan lánc. És jönnek a lelkes ostobák, s a gyáván megalkulók. Édesapám, csak azt nem mond, hogy ezek ugyanazok. És nincs már több hitel, majd mást vádolnak azzal, amit ők követtek el. És engedelmes szolgáló édesapám, csak azt nem mond, hogy ezek ugyanazok. Hát kedves fiam, édes lányom, vésétek be jól. E szép országban pusztít más is, nem csak az alkohol. Jönnek majd és hirdetik, hogy milyen nagy magyarok. De tudjátok, hogy ezek bizony mindig ugyanazok. Édesapám, te megmondtad, ezek ugyanazok.
És akkor most vonuljunk át egy harmadik párhuzamos államba, a kultúra államába.
Így van, ezt szívesen teszem, és általában ebben a műsorban a harmadik napi rendi pont, hogy így mondjam, mindig a kultúra. A Látó folyóirat, szépirodalmi folyóirat, immár 26. alkalommal díjazta, a NIVO díjjal jutalmazta azokat, akik az elmúlt egy évben publikáltak a folyóiratban, és amely műveket egy bíráló bizottság erre alkalmasnak tartotta. Az idei díjazottak között van egy nagyon nagy név, egy nagyon rangos név, Parti Nagy Lajos, aki ugye hát már befutott íróköltő, és akit Magyarországon, de Erdélyben is nagyon sokan ismernek, több kötete jelent meg. Ő nem kaphatta volna meg ezt a díjat egészen a közelmúltig, mert egy ideig csak erdélyi író kaphatta meg. Végül ezt a korlátozást eltörölték, úgyhogy Parti Nagy Lajos is a díjazottak között van. És vannak pályakezdő alkotók is. Szőlősi Mátyás, György Alida és Székely Őrsz kapták még meg ezt a díjat, és én innen is mindegyiküknek gratulálok. A Látó Szép Irodalmi Folyóirat egy rangos műhely, irodalmi műhely, és hát ott publikálni már eleve rangot jelent. Na most, hogyha még díjazzák is az ottani publikációkat, akkor ez valamiféle garanciát, minőségi garanciát jelent, és kiemelném itt például György Alidát, aki, hogy úgy mondjam, pályakezdő, debütáns, de már is egy nagyon markáns, erős költői hangja van. Én érdeklődéssel várom a következő verseit, a esetleg következő kötetét, lehet, hogy kötetbe gyűjti az eddigi verseit. Mindenképpen dicséretes dolog, hogy a Látó ezt a sorozatot ezt következetesen folytatja, és ezzel a díjjal is támogatja egyrészt a fiatal pályakezdő szerzőket, másrészt pedig a már érett és befutott, úgymond olyan művészeket, akik már bizonyítottak.
Ha én rózsa volni, nem csak egyszer nem, minden évben négyszer virágba borulni. Nyílnék a fiúnak, nyílnék én a lánynak, az igaz szerelemnek és az elmúlásnak. Ha én kapu volnék, mindig nyitva állnék, akárhonnan jönne, bárkit beengedni. Kérdezném tőlem, hát téged kiküldött, akkor lennék boldog, ha mindenki eljön. Ha én ablak volnék, akkor kora nagy lennék, hogy az egész világ láthatóvá vált. akkor lennék boldog, ha mindent megmutattam. Ha én utca volnék, mindig tiszta lennék, minden áldott este fényben megfürödnék. És ha engem egyszer lánckerék taposna, alattam a föld is sírva beomolna. Ha én zászló volnék, sohasem lobognék, mindenféle szélnek harangosa volnék. Akkor lennék boldog, akit a szívelének, sem lennék játéka, mindenféle szélnek.
Akkor ezzel fejezzük is be a mai adásunkat, és kívánjunk kellemes hétvégét a hallgatóknak. Én Székely Ervin nevében is megteszem azt. Forró László vagyok, viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Szívemen is súly, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl. A főbejárat előtt egy másik utazó nézi már a táblát, szoba van kiadó. Kifizettem a számlát, többet adtam, mint ami jár. Felhívni téged nem volt időm, csak üzenetet hagyni már. Nézz, nézz az ég felé, lehet, hogy még látod éppen, ahogyan a gépe megy felőszáll. Nézz, nézz az ég felé, sose volt sem. Egy távoli vidéken várnak rám. Az a érek ma éjszaka már. A helyem, ahol tépett már a szél, felnevelt az utca, s miénk volt a tér. Őriztek a falak, és hosszú volt a tény. A kellő napra vártam, éltem őszintén. Kifizettem a számlát, mindenkinek a mellett.